Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Molnár Anna, Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő, és Szomráki Béla újságíró, Olaszország szakértő, és továbbra is az olasz belpolitikáról, külpolitikáról és gazdaságról lesz szó. Az Európai Parlament mandátum becslése szerint nagy esély van rá, hogy a Liga európai szinten is a legnagyobbak közé kerüljön. 27 mandátumot szerezhet a májusi választáson. Ezzel a második helyre kerül Európában, vagy kerülhet Európában. Az első helyen a német CDU-CSU végez majd várhatóan 29 politikussal. Ez mit jelentene, akár az olasz belpolitikára nézve is? Szomráki Béla?
Én is úgy gondolom, a kérdést nagyon ügyesen formálta meg, hogy nagyobb hatással lenne az olasz belpolitikára, mint az európaira, de azért az sem mellékes persze. Ez azt jelenteni, amiről az előbb beszéltünk, hogy Salvini pozíciója hihetetlenül megerősödik. Tehát most már addig csak a jó időt, rossz időt ő mondta meg előre, most már mindent ő fog megmondani előre. Mert egy ilyen teszttel a háta mögött egyszerűen lehetetlenség, hogy ne ő legyen az az erő, amihez mindenki igazodik, és akihez mindenki méri magát. Az ellenfele is, meg esetleg a szövetségese is. Európai szinten pedig természetesen ez is egy roppant erős dolog lehet. Én különben nem hiszek a 27-ben, valószínűleg ez több lesz, jóval több lesz. Elérheti akár a 30-at is, mert nem Európában szavaznak Salviniről, hanem Olaszországban szavaznak Salviniről, és ha még a bíróság még több pert akaszt a nyakába, ha megint beidézik azért, mert ő sértegette a bíróságot, ha megint újra kezdik ezt a Salvinit állítsuk bíróság erre, és ez csak a dolgoknak az egyik oldala, ez igazából ez csak ilyen halászlé kockák ebben a levesben. De hát azért, hogyha még beleraknak egy csomó csillit is, akkor ez robbanni fog. Tehát a Salvini, és van egy a győztes mindent visz. Salvini egyenre mindent visz, és hogyha megerősödik az európai parlamenti választáson, akkor ez odáig fog menni, hogy könnyen lehet, hogy ha nem is borul fel az a várható egyensúly, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, az a várható felállás, nevezzük egyszerűen felállásnak, hogy a nevükben keresztény demokrata és keresztény szociális, bár fene tudja, hogy ezzel most már önmaguk egyetértenek-e, vagy nem, a liberálisok, akik inkább egyetértenek ezek a keresztény demokraták is, és a szocialisták, vagy szociáldemokraták nagyjából föl fognak állni egy közös nagy blokkba, hogy védjék az eddigi pozíciójukat elsősorban. Európai értékekről van szó persze, meg szolidaritásról, de hogy milyen az európai szolidaritás, arról Franciaország kitűnő példákat szolgáltat, például Afrikában. Ugye ők hogy képzelik el a szolidaritást? Másoknak a kizsákmányolás, a kifosztás, ez a szolidaritás. Tehát nagyon megerősödhet a másik oldal, főleg akkor, hogyha összeáll. Egy ennél nagyobb blokkot nem fog senki összehozni, de hogy nem valószínű, hogy minden keresztül tud vinni ez a hármas szövetség, ez a Szent Szövetség, az egészen biztos.
Molnár Anna, hát mit jelentene ez a helyzet, mondjuk akár tényleg Európában?
Hát Európában ugye nyilvánvalóan egy erőteljesebb alkupozíciót jelentene a magának a kormány számára.
Megerősödne ezzel az olasz kormány tulajdonképpen?
Hát ha meg is... Valamilyen szempontból igen, az valószínű, hogy az alkupozíció jelentősen növekedne. Ugye ez történt gyakorlatilag Renzi idején is, ugye a 2014-es európai parlamenti választásokon, ahol ő maga akkor több mint 40% fölött szerepelt, ugye a demokrata párttal, és jelentősen növekedett a pártnak a létszáma is az európai parlamenten belül. Ami azért egy nagyon fontos intézmény, hiszen az együttdöntési eljárásban gyakorlatilag az Európai Tanács, Európai Unió tanácsával együtt döntés hozza meg, és nagyon fontos szerepet játszik a jogalkotási folyamatokban. Tehát, hogy ezáltal a legitimációja a kormánynak növekedne európai szinten is. Ugye akkor 2014-ben ez a fajta növekedés az azt is jelentette, hogy Olaszország el tudta érni azt, hogy a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt ők adták, ugye Federica Mogherini személyében, aki a korábban a kormányának a külügyminisztere volt. Azt, hogy ezt hogyan használnák ki most ebben az új helyzetben, Olaszország, azt nem tudjuk. Mondjuk meg kell várni a választásokat, hogy ott valóban mi lesz az eredmény. A mostani szerint valóban a második legnagyobb párt lenne gyakorlatilag az európai vagy párt küldeni a legnagyobb csoportot, de hát ugye az Európai Parlamentben nem országok szerint vannak az egyes politikai csoportosulások, hanem a pártok alapján, de az olasz csoport ilyen szempontból azért meghatározó lenne.
Ugye az elmúlt hónapokban attól volt hangos a sajtó, hogy Brüsszel és Róma a költségvetés kapcsán milyen csörtéket folytat, illetve, hogy Franciaországgal is egyre feszültebbé vált Olaszország az olasz politikusok viszonya. Az egyik konfliktus forrása az volt, hogy Luigi Di Maio Párizsban a Macron ellenes tüntetőkkel, tüntetések szervezőivel, a sárga mellényesek vezetőivel találkozott. Kinek szólt ez elsősorban ez a találkozó? Ugye volt szó az elmúlt percekben arról, hogy igen, csak jelentős támogatottság veszteséget könyvelhetett el odahaza, valamit talán lépnie kellett?
Mármint Di Maiónak? Hát először is szögezzük le azt, hogy a feszültség forrása nem innen datálódik.
Ez volt az egyik mérföldkő.
Ez volt az egyik, a műsorvezető úr ragaszkodik a egyikhez, akkor azt mondom, hogy persze az egyik, de az egyik legutolsó, tegyük hozzá. Tehát igazából a feszültség az rögtön azzal indult, hogy Olaszországban megalakult ez a kormány, amit azért a franciák is, talán Anna is emlékszik még rá egy évvel ezelőtt, arról beszélgettünk, hogy ezt horror kormánynak tartották, egy horror koalíciónak, hogyha úgy tetszik. Nagyon nem tetszett a nemzetközi tőkének, nagyon nem tetszett a hitelminő, senkinek nem tetszett, a franciáknak meg pláne nem tetszett, és főleg Macronnak nem tetszett, aki viszont akkor, amikor elindultak ezek a sértegető kampányok, a diplomáciai nyelvben soha nem tapasztalt sértéseket vágtak az olaszoknak a fejéhez. Én nem azért vagyok itt az olaszokat védjem, csak van némi emlékezetem. Tehát volt az, hogy kis Mussolinik, volt az, hogy antidemokraták az a minimum, populisták az természetes, az már egy olyan dolog, ami rajtuk ragad, mert hogy ez a hivatalos elnevezés kvázi. De hát ami a szörnyűség volt az, hogy a jelenlegi francia belügyminiszter, aki akkor még a Macron mozgalmának a vezetője volt, a Castaner, az azt mondta, hogy vomitable, hány ingert keltő, aztán folytatódott a leprással, ezek a leprásokkal, stb. És amit időnként megismételnek, 3-4 hete a Loiseau nevezetű európai ügyekkel foglalkozó francia miniszterasszony mondta, hogy igazából persze, hát le kell verni ezeket a leprásokat, akik meg akarják szállni az Európai Uniót, és éppen ezért nagy szüksége van a partnerek közötti kölcsönös tiszteletre. Ezen az olaszok aztán végül kiakadtak, mert az azt jelentette, hogy ti tiszteljetek minket, mi viszont, akik benneteket előzőleg leleprásoztunk, tehát ti leprások vagytok, ti maradjatok csöndben. Hát azért ez a politikában ez nem így működik. És erre feltörtént ez a eléggé merész húzás, hogy a Di Maio, és kritizálható természetesen erőteljesen, nem a lényege miatt, hanem a formája miatt kritizálható, hogy elment Franciaországba és beszélt ezekkel az emberekkel. Mert a lényegét tekintve nem. Hát melyik európai politikai mozgalom vezetője nem utazhat el a másik országba, hogy ott a politikai vezetőkkel tárgyaljon. Hát ez egy nonsense. Hát itt van Franz Timmermans, ugye, aki idejön, meg Madridba megy, meg stb. És Európai Bizottsági alelnökként propagandát csinál a szocialistáknak. Tehát ezzel igazából nem lett volna baj, az volt, hogy állítólag nem közölte ezt a tervét a francia hatóságokkal, nem tudtak róla. Ez egy valóban egy súlyos diplomáciai, ha úgy tetszik, hiba. De ez a vége volt egy egész sor ütésváltásnak, amiben mindig a franciák ütöttek, hát a kutya nem kérte meg őket arra, hogy hány ingernek meg leprásnak nevezzék az olasz vezetést.
Molnár Anna?
Ugye Di Maio maga az ötcsillagos mozgalom is úgy pozícionálta önmagát, meg úgy jött létre, hogy a közvetlen demokráciának a letéteményesei, ugye magában az Európai Parlamentben is a Szabadság és Közvetlen Demokrácia csoportosulásnak a tagjai. Ugye mert érdekes az, hogy volt egy időszak, amikor pont a liberálisokhoz megpróbáltak átvenni, amit a Verhofstadt vezet, de akkor a liberálisok, meg a zöldekhez, de a liberálisok volt a legfontosabb ebből a szempontból, ellenálltak, és nem engedték meg, hogy a párt átmenjen, tehát ebből is látszik, hogy mennyire széles az a, az a politikus kör, akik alkotják őket részben, és a választóik között is. Ugye ez a fajta támogatás, amikor elment Di Maio Franciaországba, és tárgyalt, ugye a mozgalomnak az egyik vezetőjével, mert azért ezzel a mozgalomról azért azt is kell tudni, hogy igazából úgy jött létre, hogy nem volt politikai központja, tehát hogy egy ilyen politikai vezetés nélkül elindult mozgalom, és ebben pont Di Maio valószínűleg azt látta, amit ők is, vagyis amit ő fontosnak tart, ez a közvetlen demokrácia alulról építkező folyamatok és befolyásolásnak az eszköze. És talán azáltal, hogy most kormányon van, és ugye most már a kormányzásnak lett ő a része, nem pedig egy protestpárt, ami alulról építkezik, tehát talán úgy is érzi, hogy elszakadt magától a választáitól. Ezzel akarta kifejezni azt, hogy ő azért gyakorlatilag egy ilyen mozgalom mögé tud állni. De hát azért ez se erősítette. Hát szerintem ez nem valószínű, hogy önmagában erősíteni fogja azt, hogy most egy másik országban ő egy ilyen mozgalmat támogat, ráadásnak azért nem lehet, hogy ez visszájára is fordulhat, hiszen azért ez eléggé felborította a franciákat is. És hát Olaszországban is, ami talán a legkevésbé szeretnének ők, és talán pont azért nagy a támogatottsága a Salvininak, mert egy rendet, egy erős embert jelent, nem pedig pont az ilyen felfordulást.
Szerintem 200 fejű hidra találkozott akkor ott Franciaországban. Ez nem volt valami szerencsés dolog semmilyen szempontból, ahogy azt az előbb is mondtam, jó, hát tartalmát tekintve bármikor bármelyik vezető találkozott egy másikkal, de hát persze ki ott a vezető, azt a fene tudja. Az biztos, hogy akkor, amikor találkozott, akkor a sárga mellényesek szimpátia indexe még a 60-65% körül tartott, mármint Franciaországban. De valójában én azra gondolok, hogy ez egy félre sikerült halovány imitációja volt annak, amit Salvini csinált. Mert Salvini elkezdte keresni azokat az európai erőket, amikkel ő a jövőben szövetséget tud kötni. Ugye augusztus végén meghívta Orbán miniszterelnököt, magyar miniszterelnököt, aki odautazott. Egyet is értettek a legtöbb dologba, sőt, Orbán ott jelölte ki Macronnak a helyét, irányát, feladatát kvázi. Azt mondta, hogy Európában kétfajta erő van, az egyik a migráció támogató, ennek a feje a Macron. Macron rögtön belement ebbe a cső, szerintem ő is csőbe került, mert azonnal elfogadta, hogy az ő, még aznap este közé tette, hogy az ő igazi ellenfele Salvini és Orbán, és ő küzdeni fog ellenük. Tehát Salvininak volt egy ilyen kezdeményezése, úgy tetszik, és aztán ezt folytatta, amikor elutazott Varsóba, és ha jól emlékszem, a Varsói út után pár nappal került sor a Di Maionak az utazására Franciaországba. Tehát ez egy ilyen Én is vagyok olyan legény, mint te című próbálkozás lehetett.
És úgy tűnik, hogy ugye a sárga mellényesek is elindultak azon az úton, hogy talán még listát is állítanak az EP választások előtt, tehát a pártá vagy mozgalommá alakulás útját, aztán, hogy ez meg fog-e történni, az azért nem biztos.
És már volt szó az olasz gazdaságról, az olasz gazdaság helyzetéről. Legelőször is beszélnek egy kicsit, kérem, arról, hogy mi most az olasz ipar erőssége? Mik a húzó ágazatok ebben a pillanatban? Vannak-e ilyenek egyáltalán? Szomráki Béla?
Hát több is van, de ez az úgynevezett Sistema Italiának a részeként az Olaszország, mint egy egységes gazdasági, politikai, külpolitikai rendszer, amelyben mindenki összetart, elsősorban a gazdaságnak a főszereplőjékért, támogat a kormányzat, támogatnak a kormányzati intézmények, stb. De hát ebben benne van természetesen az idegenforgalom, azt hiszem, hogy az egyik legelső helyen, és ezt nem nagyon lehet tőle elvenni, hát azért mégiscsak Olaszország a világ egyik legszebb műkincsekben, leggazdagabb országa, benne van a design, benne van a furcsa módon, ha úgy tetszik, a dieta mediterránea, az egészséges étkezés, a mediterrán élelmiszereknek a használata, egy sor olyan dolog, ami, ha úgy tetszik, olaszikum, viccelve, tehát a hungarikum mintájára egy italianikum, és ilyen rengeteg van, és sokkal erősebbek azért legyünk őszinték és szerények, mint a magyar hungarikumok, mert azért nekik mégiscsak 11 000 km tengerpartjuk van például.
Molnár Anna, mi az, ami húzza, vagy ami húzhatja akár a következő években az olasz gazdaságot?
Hát nagyon sok minden szerepel ebben, valóban az eddig említettek között, azért részben az autóipar továbbra is, részben a textilipar valamennyire, de az nagyon jelentős mértékben azért visszaesett az utóbbi időszakban, pont azért, mert a távol-keleti hát verseny azért ezt a területet jelentősen rontotta. És hát ami látszik is most, körülbelül tehát a tavalyi adatok alapján, hogy a termelés, az ipari termelés az most nagyon jelentősen csökkent a korábbiakhoz képest, és a számok azt mutatják, hogy valóban, ha nem is recesszió még, de azért 1% alatti lesz a lövekedés ebben az évben, ami korábban arról beszéltek, hogy egy W alakú a recessziója és a gazdasági problémák, és ez most lehet, hogy már nem csak W, hanem egy 3-as V alakút is fog hozni, ami azért ennek a kormánynak egy nagyon komoly problémája lesz, mert hogyha nem tudják betartani azokat, ugye itt a munkahelyteremtés volt az egyik legfontosabb, meg a növekedésnek az elindítása célként megfogalmazva még a kormányszerződésben, és hogyha mondjuk ezek az ígéretek nem teljesülnek, akkor lehet, hogy a támogatottságban is majd, tehát a csalódottság fog megjelenni.
Még annyit hozzátennék, bocsánat, hogy egy nagy erőssége, egy strukturális komponens, vagyis a kis és középvállalatok, és azon belül is a kisvállalkozásoknak a nagy száma, és ezek nem ilyen kamu kisvállalkozások, hanem ezek mind, fene tudja, de mondjuk 90%-ban igazi vállalkozás, amely termékeket, méghozzá nagyon jó minőségű termékeket állít elő, és ilyen elsősorban a piacnak az üresen hagyott kis, olaszul ezt Nikkiának nevezik, egy ilyen kis réseit alkalmas betömni, kielégíteni azokat, akik valami különlegességre vágynak.
Igen, de másfelől pedig pont ez a kis és közepes vállalkozás, ami tényleg az európai viszonylatban az egyik legmagasabb, a termelékenységben viszont problémákat jelent. Mert ugye a világ az a nagy vállalatoknak kedvez napjainkban, és pont az olaszoknak ez az egyik problémája, ami korábban a kis és középvállalatoknak a nagyon magas aránya, ami egy ilyen mintaértékű volt mindenki számára, az most talán visszájára is elsülhet, hiszen pont azt a problémát jelenti, hogy a termelékenység viszont nem nő abban az ütemben, ami elvárható lenne a növekedés szempontjából.
És milyen állapotban van tulajdonképpen az olasz gazdaság? Mert hogyha azt nézzük, vagy azt halljuk, azt figyeljük, amit Brüsszel, az Európai Bizottság mond, akkor azt láthatjuk, hogy nagy gondok lehetnek. Ugye például a költségvetés elfogadása, például a várható gazdasági növekedés, még a kormány 1,5%-osra becsüli a GDP idei növekedését, az olasz jegybank 6%-ra, az Európai Bizottság 0,2%-ra, vagy inkább stagnálásra becsüli. Vita volt azon is, hogy a költségvetésben meglévő tartalék elegendő lesz-e, és hát azt is tudni kell, hogy az olasz államadóság a GDP arányában Európában a második a görögök után, 130%. Szóval milyen állapotban van most? Jó? Ahogy ugye Salvini is mondta, hogy ez a 2 milliárd euró elég lesz, vagy elég rossz helyzetben, azt mondták az Európai Bizottság úgy véli, hogy kockázatot jelent az eurozóna egésze számára, akár Olaszország.
Ez a kockázat, ez továbbra is fönnmaradt, az biztos, tehát sőt, inkább most növekedik.
Nyilván nincsenek jó helyzetben, emiatt a hatalmas államadóság miatt. Itt a probléma alapvetően az, hogy hogyan lehetne az államadóságot úgy csökkenteni, hogy közben azért a társadalmi feszültségek ne fokozódjanak. Hát ez az, amit Conte mondott éppen Macronnak, hogy jó van, öcsi, hát rendben van, hogy mi itt állítólag szerintetek, majdnem ott szó szerint ezt mondta, mi túlozni akar, vagy magasabb hiánycél, stb. De hát nézd meg magadnál a sárga merényeseket, hogy mi történik, mert nem tudod kezelni a feszültségeket. A probléma alapvetően abban van, hogy a nemzetközi környezet élén az Európai Bizottság megmondó embereivel, akiket az olaszok elég erőteljesen lobbistáknak kezdenek látni. A nagy bankok, nagy vállalatok, nagy befektetők, nagy vagyonkezelők kiáró embereinek. Ezek erőteljesen szorongatják az olaszokat a költségvetéssel kapcsolatban, mert az nyilvánvaló, hogyha valaki újítani akar a vállalkozásában, vagy az egész nemzet gazdaságában, az pénzbe kerül. Minden reform pénzbe kerül, tehát valamilyen módon elő kell irányozni pénzt arra, hogy kiszabaduljanak ebből az adósság csapdából, legalább 1-2%-kal lejjebb vigyék azzal, hogy megreformálják az ipart, a termelést, az infrastruktúrát, stb.
És vannak ilyen tervek? Láthatóak ilyen gazdasági elképzelések?
Hát az a baj, hogy igazából nem nagyon. Tehát, hogy azok a gazdasági változtatások, vagy amiket, tehát például az állampolgári jövedelem, amit bevezetnek, most úgy tűnik most már tényleg, ami azt a cél szolgálja, ugye a kormány véleménye szerint, hogy a növekedést fogja beindítani, azért annak nagyon kevés az esélye, hogy ez valóban hozzá fog járulni a növekedéshez. Azon kívül pedig, hogyha nem lesz növekedés, akkor viszont a hiányt nem lehet csökkenteni, és úgy, hogy még közben a költségvetési hiány is több lesz, mint amennyit valószínűleg előre terveztek, akkor ez még inkább veszélybe sodorja az államadósságnak a finanszírozását. És ugye azt mindig el kell mondani, hogy azért ez egy nagyon bizalmi alapú terület. Tehát, hogy a bizottság és az Európai Uniónak részben különben a bizottság, de azért azt hozzá kell tenni, hogy egy ilyen túlzott deficiteljárás esetében ott a végső döntés az nem a bizottságé, hanem az Európai Tanácsé, ahol az áram és kormányfők ülnek, és ősszel, amikor ezek a tárgyalások folytak, azért gyakorlatilag támogatták az Európai Bizottságot abban, hogy Olaszországot abba az irányba terelje, hogy minél inkább lejjebb vigyék a költségvetési hiányt, mert valójában, hogyha ez nem történik meg, akkor az magát az eurózónát is veszélyezteti.
A problémát én abban látom alapvetően, hogy az előző 6 évben, 2011-től egészen az új kormány megalakulásáig, tehát Berlusconi megbuktatásától kezdve az új kormány megalakulásáig a mostaniig, tulajdonképpen az olasz baloldal, a baloldali kormányzás és az Európai Unió bizottsága kölcsönösen egymást járatták le. Hiszen az volt az elképzelés, legalábbis ezt követelte meg az Európai Bizottság 2011-ben, megszorítás, mert ez a Berlusconi ezt fölvitte egészen 110-111%-ig az eladósodottságot. És mi történt? 6 év megszorítás után, amit persze a Világbank is benne volt ebben, meg benne volt az Európai Központi Bank, de tulajdonképpen ezeket az ajánlásokat az Európai Bizottság emberei fogalmazták meg. Az olasz államadósság ez alatt a 6 év alatt 111-ről fölment 131%-ra. Vagyis semmit nem ért ez az egész dolog, azon kívül, hogy sanyargatták az olaszokat, vagy az olaszok önmagukat, vagy az olasz kormányzat az olaszokat, teljesen mindegy, hogy fogalmazunk. Ez a fajta politika, az biztos, hogy csődöt mondott. Valószínűleg az is csődöt mond, hogyha nagyobb hiánycélt tűznek ki, és növekszik ezzel az adósság, az eladósodottság, de az biztos, hogy a másik eddig nem vezetett eredményre. Ezt látják az olaszok, ezért támogatják azt a fajta önállósodási kísérletet, amit az ő szemükben elsősorban a Salvini testesít meg.
És ugye vannak belső problémák is. A szakszervezeti szövetségek nemrégiben állítólag 200 ezer embert szólítottak utcára, évek óta nem volt ilyen nagy tüntetés. Ez azt mutatja, hogy most kezdenek ezek a különbözőségek, ezek a problémák felszínre kerülni?
Hát azzal együtt kerülnek felszínre, hogy az látszik, hogy nem fog beindulni a növekedés most. Tehát, hogy azzal együtt nyilván a társadalmi feszültség is növekedhet, és aztán meglátjuk, hogy hogyan fogja ez a kormányban vetett bizalmat megtartani, vagy éppen megváltoztatni a jövőben. Mondjuk azt azért nem lehet mondani, hogy ez a fajta csökkenés, ez most ennek a kormánynak a hibája, hiszen azért ahhoz még kevés idő telt el.
Az előzőek is bedolgoztak.
Kevés idő telt el. Ugye a nagy probléma az, hogy azok a strukturális, tehát megvoltak a megszorítások. Folyamatosan jöttek. Egyik megszorítás a másik után. Különben ezt már Berlusconi is elkezdte, mert egyszerűen gyakorlatilag azt a költekezést, amit korábban föntartottak, és hitelből finanszíroztak ezt az utat, azért sokáig nem lehet járni. De most ugye, gyakorlatilag ez valóban nem hozta meg azt az eredményt, amit elvártak volna.
Visszatér egy pillanatra, de tényleg csak egy pillanatra a beszélgetés elejére. Ha itt ezek a próbálkozások nem vezetnek eredményre, ez viszont az ötcsillagos mozgalom romlását, további hanyatlását fogja előidézni, mert ők vállalták magukra alapvetően ezt a feladatot, ők tűztek olyan célokat, amelyek nem valósulnak meg, és ez megint csak a Salvinit fogja erősíteni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Az aréna mai vendége két Olaszország szakértő, Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, és Szomráki Béla újságíró volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Szatmári Katalin és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!